Áldás békességet kívánok, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól.
Amen.
A 436. dicséretünket keressük ki, énekeskönyvünkből a 436. dicséretünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: örülj szívem, vígadj lelkem, ékességed lett a hit. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy ígéreted szerint valóságosan jelen vagy ott, ahol ketten vagy hárman a te nevedben gyűlnek össze. Mert megvalljuk néked, hogy a te valóságos jelenléted nélkül hiába való lenne a mi istentiszteletünk, áldástalan, külsőségekben kimerülő minden szolgálatunk és együttlétünk. Köszönjük, hogy itt vagy, szeretnénk hallani a hangodat, szeretnénk tanulni, és szeretnénk megtartani azt, amit most ránk bízol. Kérünk, a te lelked által mindezt vidd véghez a mi életünkben. Amen. Az apostolok cselekedetéről írott könyv második részének 46. versét olvasom. Az apostolok cselekedetéről írott könyv második részének 46. versében így szólít meg Isten igéje. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Ünnepre készülünk, és a karácsonyi ünnepkörben különösen fontos az úrvacsora, és én szeretnék néhány szót erről szólni most, hogy mit is kell, hogy jelentsen számunkra ezen az ünnepen, a karácsonyi ünnepkörben, és máskor is természetesen az úrvacsora. Milyen nagy kegyelem, mennyire nem magától érthetődő az, hogy mi ebben részesedhetünk. Most azokra az információkra igyekszem inkább csak hagyatkozni, amit az ige mond el az úrvacsoráról, pontosabban az úrvacsorát vevő, az úrvacsorával élő első gyülekezetről. Ők, így mondja az ige, tiszta szívvel, örömmel, egy szívvel és egy lélekkel vette magukhoz az úri szent vacsorát. És még az is oda van írva, hogy házanként. Ma nem így gyakoroljuk, mégis ez az információ arról beszél, hogy az első gyülekezetnek hallatlanul fontos volt az úrvacsora. Pontosan annyira, mint Isten igének a hallása. A látható ige, ahogy a reformáció népe mondja, teljesen joggal. És ők ebben mindig akartak részesedni. Ezzel nem tudtak betelni. Újra és újra szükségességét érezték annak, hogy ezt tegyék. Tudjuk, hogy már az ősgyülekezet életében is deformitások jelentkeztek, emiatt aztán központilag kellett szabályozni az úrvacsora kérdését is. Meg kellett szüntetni azt a gyakorlatot, azt a spontán gyakorlatot, hogy mindenki, aki hozott valamit, az szépen az Úr nevében, mint úrvacsorát is elfogyasztották, mert visszaélések történtek, egyik finomabb falatokat hozott, a másik szerényebbeket, és pont ezt a szent közösséget az Úr Jézus Krisztussal zavarta meg ez az emberi különbségtétel. De akárhogy is történt, igen, azt jelenti, hogy házanként vették magukhoz a kenyeret és a bort, hogy nekik ez nagyon fontos volt. Mondhatni így, hogy a mindennapi életüknek a része. Nem egy élettől elválasztott liturgia csupán, hanem az kihatott az egész házra, arra a környezetre, amiben éltek. És ha mi már nem is úgy vesszük az úrvacsorát, nagyon helyesen, hanem ahogy most gyakoroljuk, jusson eszünkbe, hogy az Úr ezt azért adja nekünk, hogy valóban ott, azon a helyen, abban a millióban és abban az otthonban, ami a mi otthonunk, hajlékunk, oda elvigyük ennek az örömét, megéljük ennek a békességét, és megteremjük ennek a gyümölcseit. Tiszta szívvel. Ezt is olvassuk. Tiszta szívvel vették magukhoz az úri szent vacsora jegyeit. Hogy megyünk mi valahova, meghívnak, várnak ott vagy nem? Jó szívvel ott lehetek, méltó vagyok, vagy kinéznek onnan? Igen, ez is nagy kérdés. Hogy járulhatok tiszta szívvel? Hogy ez azt jelentené, hogy a templom ajtóban egy láthatatlan vizsgálóbíró mindent megnéz, megvizsgálja a szívemet is, jaj, egy folt is van benne, sajnos már nem jöhetünk. Ugye mindannyian érezzük, hogy nem ezt jelenti. Dávid imádsága jut eszembe, aki azt mondja, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Istenem, az erős lelket újíts meg bennem. A tiszta szív az teremtés, az az Isten lelkének a munkája, az Isten igéjének a munkája, hogy tiszta szívvel veszi valaki magához az úrvacsorát. És én megmondom őszintén, az úrvacsoroztáskor a régi kérdéseket használom, mert látásom szerint ezeknél jobb nincs. Ha valaki meg akarja vizsgálni, hogy méltó vagy méltatlan, elég, ha rágondol ezekre a kérdésekre, hiszen ebben arról van szó, hogy meglátom, elismerem, hogy én mindenestől, nem csak egy kicsit, nem csak úgy, hogy hát igen, hát senki nincs hiba nélkül, hanem mindenestől gyarló, esendő és bűnös vagyok, koldusa vagyok Isten kegyelmének, még most is, még 30-40 éves lelkipásztori szolgálattal a hátam mögött is. Aztán megértem azt is, hogy Isten Jézus Krisztust elküldve, az ő áldozati halála által tökéletesen eleget tett minden bűnömért, és ő érte igaznak tekint. És megértem azt, hogy megajándékoz az örökké valóság ajándékával, nem csak egy kis lelki élményt nyújt át. És az utolsó kérdés, ami szintén nagyon fontos, hogy ezért hálából kész vagyok neki szentelni az életemet. Mert Isten országa, ahogy nem következmények nélküli országa, hogy régebben ezt gyakran mondtuk más helyzetre vonatkoztatva, oda így lehet menni. Isten kegyelme, Isten szeretete, amit átélünk az úrvacsorában, megéleli szívünkben, ez a legkevesebb, hogy teljesen odaadjam az életemet, és hálából igyekezzek néki élő életet élni, néki tetsző életet élni, tiszta szívvel, örömmel, ez a másik. Sokszor, ha eszembe jut, ha hang nélkül, csak néma felvételen ábrázolnák a mi úrvacsoráinkat, a néző bizony inkább azt mondaná, hogy hát valami szomorú alkalom lehet ez. Nem látni vidám arcokat, nem látni a szabadítás örömét elnyerő, örömteli kifejezéseket. Persze igaz, hogy meg kell vallanunk, mert aki megvallja a bűneit, annak megbocsátja az Úr. Csak sokszor én azt érzem, hogy az úrvacsora aktusa már nem a bánkódásnak a helye. Amikor már kint vagyunk, amikor átvesszük az ajándékokat, akkor már örülnünk kell. Sajnos azt is látom, hogy sok helyen nem veszik komolyan az előkészítő, bűnbánó Isten tiszteletet. Egyszer valaki rám is szólt, nagy tisztelőtúr, ne tessék már mondani, hogy bűnbánati Isten tisztelet, hát ez olyan visszariasztó, akkor nem jönnek, ünnep előkészítő. Jó, hát így is nevezhetjük. De ott annak a helye van, hogy előkészüljünk arra, hogy amikor már együtt vagyunk az Úr asztalán, az Úrral, akkor valóban boldog örömmel, hálás szívvel tehessük mindezt meg. Mert örömünnep, szomorkodhat-e a nász nép, mondja Jézus, ha köztük van a vőlegény. Miféle karácsony este lenne az, ahol panasznapot tartunk, egymást ítélgetjük, vagy szomorú dolgokat mesélünk. Annak is megvan a helye, de nem ott,
és nem akkor. Örömmel, mert ajándékokat veszünk át. Nagy dolgokra emlékezünk, ezt cselekedjétek, mondja Jézus, az én emlékezetemre. Hát ahogy a déli harangszó a dicsőséges nándorfehérvári győzelemre emlékeztet, hát nem emlékeztethet az úrvacsora a keresztgyőzelmére, ami a múltban történt, és mégis fontos számunkra, mert ami fontos, azt megünnepeljük. Az nem lesz unalmas, mesterkért. Nem beszélve arról, hogy ez a múltban megtörtént szabadítás kihat a jelenemre, ahogy Péter apostol mondja, ő, mármint Jézus, bűneinket maga vitte fel testében a fára. Igen, örvendezünk. Örvendezünk, mert megújítjuk a szövetséget. Ez az én vérem, a szövetség vére, mondja Jézus. Örvendezünk, mert átéljük a megtisztulás csodáját, ahogy Jézus megmossa tanítványainak a lábát, és elmondja, hogy én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál, ahol átéljük a megbocsátásnak a csodáját. És ugyanakkor még az is megvan írva, hogy egy szívvel és egy lélekkel voltak együtt. Hiszen az, ami ott történik, az kihat a közösségre is. Formálja a közösséget. Akkor nem egyszerűen csak egymás mellett vagyunk, hanem sokkal jobban átérezzük, hogy egymásért vagyunk. Isten állított egymás mellé, bizonyára nem véletlenül bennünket. Az első korintusi levél 10. részében van megírva, az áldás pohara nem a Krisztus vérével való közösségünké? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünké? Mert egy a kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, akik az egy kenyérből részesedtünk. Egy testé formál bennünket a vele való közösség. És erről a közösségről, a Jézus közösségéről azt mondja ő maga Lukács evangélium a 22. részébe, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek a húsvéti vacsorát. Vágyva vágyik erre a közösségre. És ez nyilván kihat az egymással való kapcsolatunkra is. Igen, egy szívvel és egy lélekkel, örömmel, hálás szívvel adja Isten, hogy így tudjuk majd az ünnepen magunkhoz venni az úri szent vacsorát. Így tudjunk egyesülni hitben ő vele, és átvenni az ő ajándékait. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagy ellenségünk az, hogy formálissá válik minden. Életünk nagy dolgaiban is rajta kapjuk magunkat, hogy igazából már nem tudunk úgy örülni. Igazából már olyan elvárt dolgok, és nem okoznak igazi meglepetés sem. Meglankad bennünk az öröm, a testvériség, és ez így van a legszentebb dolgokkal is, Urunk. Bűnbánó szívvel valljuk ezt neked, de azzal a vágyjal, hogy ismét újíts meg bennünk a közösséget veled. Hogy vágyakozzunk, készüljünk igaz lélekkel és bűnbánattal az úrvacsorára, és hogy boldog szívvel vegyük át a te ajándékaidat, hogy meg tudjunk egymásnak bocsátani, hogy igazán testvérnek tartsuk a másikat, ahogy te elfogadtál bennünket és megbocsátottad minden bűnünket, hadd tudjunk mi is így tekinteni fele barátainkra. Kérünk, Urunk, hallgass meg bennünket, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Téd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem testvéreknek, hogy holnap folytatódik a szolgálat, holnap este 6 órakor Pap Tibor Pestlődinc Kossuth téri lelkipásztor fogja Isten kegyelméből hirdetni az igét. A már megkezdett 436. dicséretünk utolsó két versét, a 6. és a 7. verset énekeljük, csak hogy immár bűntől elválj, légy hűséges Jézushoz.
Csak hogy immár